Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, csendességet jöttünk keresni itt a Deszka templomba, csendességet, melyben megnyugodhat a mi életünk, amelyben megnyugodhatunk a nap végén, olyan csendességet jöttünk keresni, amelyben a te halk és szelíd hangod, Urunk, hallhatóvá válik. És lehet, hogy bár külsőleg nincsenek nagy zajok, lehet, hogy most már megnyugszanak a hangok, de mégis látod, Istenünk, a mi életünket, a mi szívünket és lelkünket, hogy milyen hangok vannak benne. Milyen hangok dörömbölnek, milyen hangok nyomják el oly gyakran a mi szívünkben lévő lelkiismeret hangját. Urunk Istenünk, így módon is kérünk, adj nekünk csendességet. Adj olyan csendességet, amelyben a te szent lelked megtisztító ereje lecsendesíti a mi szívünknek, elménknek gondolatait. Lecsendesíti azokat a súlyos gondokat, amelyekről énekeltük is, hogy mit használnak. Semmit nem használnak. Tudjuk ezt, Istenünk, így szeretnénk megnyugodni te benned. Így szeretnénk rád bízni a mi életünket. Rád bízni a te örökké való ígédre, amelyet szeretnénk most meghallani. Kérünk, lelked által szólíts meg bennünket a mai Isten tiszteleten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, úgy, ahogy írva található Márk evangéliumának 10. fejezetében, az első 16 versben. Útra kelt és elment onnan Judea határába, a Jordánon túlra, ismét nagy sokaság gyűlt köréje. Ő pedig szokása szerint tanította őket. A farizeusok odamentek hozzá, és kísértő szándékkal megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férnek feleségét elbocsátania. Ő pedig azt felelte nekik, mit parancsolt nektek Mózes. Ők azt felelték, Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk és elváljunk. És Jézus is így válaszolt, a ti szívetek keménysége miatt írta ezt a parancsolatot. De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremtette őket az Isten. Ezért a férfiú elhagyja az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Azért többé nem két test ők, hanem egy. Amit tehát az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. És odahaza a tanítványai ismét megkérdezték őt e dolog felől. Ő pedig így felel nekik. Aki elbocsátja a feleségét és mást veszel, házasságtörést követel ellene. Ha pedig a feleség hagyja el az ő férjét és mással kell egybe, házasságtörést követel. És kisgyermekeket vittek hozzá, hogy kezét rájuk tegye. A tanítványok pedig feddették őket. Amikor Jézus ezt látta, megharagudott. És azt mondta nekik, engedjétek hozzám a kisdedeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Azután ölébe vette őket, kezét rájuk tette, és megáldotta. Kedves testvéreim, a felolvasott újszövetségi ige szakaszból két különös szituáció, két különös történet is elénk jön. Az egyik a házassági elválásról szóló történet, amikor a farizeusok erről faggatták Jézust, hogy mit gondol, mi az ő véleménye, a másik pedig a kisgyermekek megáldása. Látszólag különös, hogy ez a történet, illetve ez a két történet a mai Isten tiszteletünk alapigéje. Látszólag különös, de megértjük, hogy mennyire fontos és lényeges, hogy ez az evangélium, amelyet Márk szerkesztett, gyűjtött össze és írt le, fontos, hogy egymás után tárgyalja ezt a két történetet. A házasságról kérdezték a farizeusok Jézust. És amikor azt látjuk, hogy az ókorban felmerül ez a kérdés, illetve nem is a házasság, hanem az elválás, rájöhetünk arra, hogy ez nem csak a mai világnak a problémája. Mert azt tudjuk ugye, hogy ez problémás a mai világban. Maga a házasság törés, illetve az elválás egy olyan neuralgikus pont a mai társadalomban, amelyet nagyon sokszor inkább elkerülünk, inkább frázisokban, közhelyekben beszélünk róla, és nem merjük kimondani azt, amit az Úr Jézus is kimondott. Kimondott egy olyan környezetben, amikor nyilvánvalóan vallásos emberek mentek hozzá, farizeusok és írástudók, és mégis arról faggatták, hogy szabad-e elválni, hiszen a Mózes 5. könyvének 24. fejezetében igen le van írva, lehet válólevelet adni a férfinak, a férfi adhat válólevelet az asszony számára. Manapság is nagyon sokszor előfordul ez az eset. Tudjuk jól, hogy sokan azért nem házasodnak össze, mert azt mondják, hogy minek házasodjunk össze, hogyha esetleg elválunk, akkor nem lesz olyan nagy tragédia. És bizonyára az ókorban is könnyűvé vált a házasságnak az intézménye. Pál apostol írásaiból ez különösképpen kiviláglik, hiszen egy ugyanolyan multikulturális, egy ugyanolyan kevert kultúra vette körbe a zsidókat, mint a mai világunkat. És tudjuk jól, hogy amikor a kultúrák, hagyományok keveredni kezdenek egymással, akkor mindegyik hagyomány veszít a mélységéből. És ugyanígy a zsidók számára is egyre nagyobb kihívás volt az, hogy az ő igazi hagyományaikban megálljanak, és most beszéljünk csak a házasság kérdéséről, a házasság kérdésében is hűségesek maradjanak Istenhez. Azonban tudjuk jól, hogy ez a hűség nem mindig jött össze, nem mindig sikerült. Hogy manapság sem sikerül mindig. Amikor már azt látjuk, hogy falu helyen, ahol 15 vagy 20 éve még szégyennek számított az, hogyha valaki csak úgy együtt él a másik emberrel, már falu helyen is ez egy bevett szokás, és nem különösebb gondot jelent sok embernek az elválás. Persze, aki igazán házasságot kötött, aki igazán kimondta azt az igent, annak igenis nehéz és fájdalmas, és gyász folyamattal jár. Érdemes erre a párbeszédre úgy is figyelni, ami szintén kapcsolódik a mai korunkhoz, hogy a farizeusoknak nem volt igazi kérdésük. Nem volt igazi kérdésük, csupán le akarták nyomni, le akarták uralni Jézust. És kapóra jön ez a téma. Ez a téma, ami akkor is probléma volt, ma is probléma. Kapóra jön, mert a Szentírásban ez egy ellentmondás. Ellentmondás olyan értelemben, hogy ezek az emberek nagyon jól ismerték Mózes első könyvének a rendelkezését, amelyet Jézus később idéz is, természetszerűleg, hogy az ember elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez. Aztán korábban emlékezhetünk a teremtés történetben, amikor az ember teremtéséről van szó a jahvista forrásban, akkor arról van szó, hogy Isten férfivá és nővé teremti az embert. És ketten lehetnek így egy egész. Ezt tudták jól ők is. És tudták azt is, hogy Mózes 5. könyvében, a törvény megismétlésében, Deuteronómiumban, ott van az a parancsolat, az a megengedő parancsolat. Nagyon különös ez a megengedő parancsolat, hogyha a férfi, miután összeházasodott a feleségével, valami kivetni valót talál benne. Ma azt mondanánk, hogyha nem tetszik neki valami az ő feleségében, akkor elbocsáthatja. És ez azért különös, mert ez a szigorú ószövetségi időkben került leírásra. És nem találunk semmi különös okot, ami miatt ez a vállólevél kiadásra kerülhetne. Egyszerűen, ha csak a kénye kedve szerint azt gondolja, hogy nekem nem kell ez az asszony, akkor elbocsáthatja. Láthatjuk, hogy valóban ellentmondás van a két rendelkezés között, és Jézus elmondja azt, hogy az első rangú az, amit az Isten adott. Az, ami a teremtettség rendjében benne van. És Mózes ezt az engedményt, úgymond, az ő szívük keménysége miatt adta. És azt hiszem, hogy az akkori házasság és válás körüli problémák, és természetesen a mai házasság és válás körüli problémák gyökerére tapint rá Jézus akkor, amikor azt mondja, hogy a ti szívetek keménysége az oka. Ezzel azt is kimondja, hogy a ti szívetek keménysége az oka annak, hogy ilyenek történhetnek. A ti szívetek keménysége az oka annak, hogy valami módon a férfiban vagy a nőben, bármelyik félben lehetséges, megromlik a házasság. És ezért kellett Mózesnek a békesség kedvéért, a jórend kedvéért megadni ezt a lehetőséget, hogy a válás megtörténjék. És ezután azt mondja Jézus, hogy de a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremtette őket az Isten. Azt mondja el ezzel itt Jézus, hogy lehet, hogy kemény a szívetek, lehet, hogy csalfa, de az a jó, amit Isten teremtett. És úgy jó az, ahogy teremtette, férfiúvá és asszonnyá. És ezzel tulajdonképpen lecselezi modern szóval a farizeusokat, akik eleve hátsó szándékkal mentek oda. Eleve úgy mentek oda Jézushoz, hogy törbe csalják. Azt írja a Szentírás, hogy kísértő szándékkal. Azt jelenti ez, hogy próbára akarták tenni, le akarták tesztelni. Mennyire így van ez a mai beszélgetésekben, pláne a közbeszédben. Fondorlatos, csavaros kérdésekkel közelednek egymáshoz az emberek. Fondorlatos, csavaros kérdésekkel pontosan a saját szívük keménységét és zártságát leplezik le. Mert mi az, ami a farizeusokat ebben mozgathatta? Hát az, hogy kemény volt a szívük, és nem tudták elfogadni azt, amit Jézus tanított. Ezért inkább azt gondolták, hogy hát, ha le tudjuk leplezni. Hát, ha rá tudjuk bizonyítani azt, hogy ő tulajdonképpen nem is annyira bölcs, és nem tud a mi furfangos kérdésünknek megfelelni. És talán elég is ebből a történetből ennyi. Talán már értjük az egésznek az ívét. Értjük a farizeusok szándékát, és értjük Jézusnak a válaszát, amelyben átragyog az ő isteni dicsősége, ami átragyog minden emberi ármányon és emberi hamis gondolkozáson. És ami különös, az a következő történet. Mert egy teljesen más jellegű szintér jelenik meg. Jézushoz kisgyermekeket vittek. És mennyire más kisgyermekeknek a közeledése hozzá. A tanítványok el akarják zavarni a gyermekeket, hogy hagyják békén a mestert, de Jézus megharagszik rájuk. Lehet, hogy a farizeusokra nem haragudott meg, de azokra a tanítványokra, akik nem engedték oda a gyermekeket, azokra megharagszik. És lám, rájöhetünk arra, hogy Jézus azzal, hogy magához engedi a gyermekeket, szinte felmutatja azt, hogy emberek, ti, akik mindenféle kibúvót kerestek az Isten törvénye alól, nem veszitek észre, hogy férfivá és nővé teremtettségen, az Istentől megáldott házasságon milyen gyümölcs van? Hát ők azok. Ők a minták. Őket mutatja Jézus, és őket emeli fel. Nyilván ezt nem mondja ki, de annyira beszédes, hogy az elválás utáni történet után van a gyermekek megáldása. Azt is mondhatnánk, hogy aki bele tud állni az Isten rendjébe, azt az Isten megáldja. És milyen csodával áldja meg? Milyen csodával áldja meg a házasságot is Isten a gyermekekkel? A gyermekekkel, amely fondorlatos, kemény szívű, okoskodó, felnőtt társadalomnak a mintaképei. Akkoriban nem túl sokban nézték a gyermeki életeket. Természetesen ez azért volt, mert magas volt a gyermek halandóság, és ezáltal a gyermek élete nem volt olyan stabil, nem volt olyan kiszámítható. És ezért nem nézték olyan nagyba a gyermekeket, a felnőtt társadalom. És mégis Jézus azt mondja, hogy ilyeneknek kell lenni. És most pontosan a gyermekekben mutatja meg, hogy milyen is a kemény szívűségnek az ellenkezője. Mert azt mondja, hogy aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem mehet be abba. Semmiképpen nem mehet be az Isten országába az, aki idézőjelbe felnőtt módon akarja az Isten országát megérteni. Aki, visszacsatolva a farizeusokhoz, különböző elmélet rendszerekkel, különböző elmélettekkel próbálja az életét beszabályozni, és azt mondja, hogy törvényeket betartok, és ez tökéletességre vezet, és én leszek majd az Isten országának az állampolgára. Mondja ezt Jézus azoknak a komoly farizeusoknak, és mondja az ő tanítványainak is, akik nem látják a lényeget itt sem, mint a Márk evangéliumában sok más helyütt. És azt mondja, hogy úgy kell fogadni az Isten országát, mint egy kisgyermek. Milyen egy kisgyermek? Hogyan fogadja az ajándékot egy kisgyermek? Úgy fogadja, hogy örül neki. Nem kérdéseket tesz fel, nem vakarózni kezd, hogy vajon ez jó lesz-e így nekem, hanem a legnagyobb boldogsággal és nyitottsággal fogadja az Isten ajándékát. És ez az életünk minden szegmensében példa kell legyen. Példa kell legyen arra nézve, hogy hogyan fogadjuk az Isten ajándékait mi, a mi életünkbe. Látjuk-e egyáltalán az Istennek az ajándékait? Látjuk-e azt, hogy ő az egész teljességet készítette el nekünk? És mi, amikor többet szeretnénk elérni a mi életünkbe, amikor gyarapodni szeretnénk, előrébb jutni szeretnénk tudásban, karrierben, vagyonban, elismertségben, akkor vajon ezekben a többre vágyó hajlamunkban felismerjük-e azt, hogy ha most itt megállnánk, az is teljesen elégséges lenne nekünk. Mert az Isten a teljességet készíti el a mi számunkra. Csak meg kellene nyíljon a szemünk. És valóban olyanok kellene legyen a mi szívünk, mint a gyermekeké, amelyik gyermek a legkisebb, legapróbb dolgon is úgy el tud csodálkozni. Egy apró kis állaton, egy lepkén, vagy egy bogaran, vagy bármi apróságon, egy növényen, egy szép virágon. Tudjuk-e mi felnőttként, Krisztusban ismét gyermekké válva, az Isten gyermekeivé válva, így fogadni az ő ajándékait? Mert Isten elhalmoz bennünket ajándékokkal. Azt énekeltük az énekbe, 274. dicséretünkbe, hogy a súlyos gondok rajta vannak a vállunkon, de jó néha a nagy teherviselésben és cipekedésben az Isten mosolyát felfedezni a mi életünkbe. Mert a testvérek, az Isten mosolyog a mi életünkben. Mosolyog, és nekünk vissza kell mosolyogni. És higgyük el, hogy a legnagyobb hívők, akkor, amikor valóban súlyos gondok terhelték az életüket, valóban testi fájdalmak legmélyén voltak, és lelkileg is gyötrődtek, de ami tulajdonképpen gyermekivé tette őket, ami felemelte őket a szennyből, a fájdalomból, ebből a por világból, az az Istennek való visszamosolygás. Ő ad nekünk valamit, és nekünk gyermekekként ezt el kell fogadni. Ha nincs meg bennünk ez a nyitottság, akkor valóban bekeményedik az életünk, bekérgesedik. Bekérgesedik, és elzárkózunk, és azt mondjuk, hogy csak az jó, amit mi gondolunk. Ahogy a farizeusok is. Az nem lehet jó, amit ez a Jézus tanít nekünk. Meg kell fogni. Ki kell húzni a méregfogát. Az nem lehet jó, amit az Isten ad. Az nem lehet elég. Sokan mondják ezt a mai világban, és mennyire ismerős ez a gondolat. Ez az állandó elégedetlenség, állandó panaszkodás, a nehézségekre való állandó figyelés. Pedig az idősek tudják jól, hogy milyen jólétben élünk, hogy mennyire természetes a kenyér, ami talán 40-50 éve még nem is volt olyan természetes, hogy egy bombázás után. Mennyire természetes az, hogy napról napra hús van az asztalunkon. Pedig azt is tudjuk, hogy 30-40 éve ez még ünnepnapi, illetve vasárnapi eledel volt, és mennyire megbecsülték azt az egyetlen egy hízót, amit egy évben levágtak, minden porcikáját felhasználva. Mennyire természetes manapság már az, hogy fűtött lakásban élünk, pedig nem is olyan régen még téli időben belefagyott a vödörbe a víz a hálószobában. Mennyire természetesek ezek a dolgok, és nem vesszük észre. Nem vesszük észre, mert valami nem gyermeki van bennünk. Valami olyan dolog, olyan érzésvilág van az emberekben, amely nem engedi, hogy felnézzünk. Felnézzünk az égre, amely tulajdonképpen a végtelenséget jelképezi. Azt jelképezi a kék égbolt, hogy Isten itt van közöttünk. Ő megvéd bennünket. És persze vannak bajok, nehézségek, legtöbbször a saját kemény szívűségünk folyamodványaként, de mégis olyannak kell lenni, mint egy gyermek. És így kell fogadjuk, ahogy mondtam, életünk minden szegmensében az áldásokat, minden testi dolgot. De így kell fogadnunk az embereket, akik körülöttünk élnek. Ismerek egy olyan hívő keresztényt, aki minden egyes emberre a legjobbat tudja mondani. Persze lehet, mindegyikünkről lehet rossz dolgokat is mondani, de ő soha nem azt mondja. Mindig a jó dologra figyel oda. Mindig arra figyel oda, hogy mit lehet a másikban szeretni. Mert mindannyiunkban van sok olyan dolog, amit lehet szeretni. Még abban az emberben is van olyan, akire haragszunk. És tulajdonképpen, hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor ebben a részében az életünkben is gyermekivé válunk. Mert a gyermek is lehet akármilyen alkoholista, rossz életű, züllött szülője, szereti. Mindig talál valamit benne, amiben felnézhet az édesapjára vagy az édesanyjára. Mindig van valami az ő szüleiben, ami szeretetre indítja a gyermeket. És végül nem csak a körülöttünk lévő embereket, családtagjainkat, és most különösképpen kiemelném, a házastársunkat kell ilyen ajándékként elfogadni és karunkban tartani, hanem ugyanígy kell az Isten igéjét is, ilyen nyitottsággal. És a farizeusok erre nem voltak képesek, ilyen nyitottan fogadni az igét. Vannak, akik panaszkodnak arra, hogy nem kapnak igét, nem szól hozzájuk a Szentírás. Azt hiszem, hogy ilyen esetben nem a Szentírással van a gond, hanem azzal, hogy az embernek kemény a szíve. Hogy nem tudja úgy fogadni az ígét, mint egy gyermek. Amikor tanították nekünk a teológián az ige hirdetést, az ige magyarázat tudományát, akkor mindig azt mondta a professzor, hogy úgy olvassuk az ígét, mint ha először olvasnánk. És hogyha így olvassuk, akkor mindig megnyílik előttünk. Úgy fogadjuk, mint egy gyermek, mint egy csoda, amit az Isten elkészített. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy tegyük meg azt az utat, amely látszólag ellentmondásos, látszólag ellene mond minden földi törvényszerűségnek, és induljunk el a gyermekké válás útján. Mert mindannyian gyermekek vagyunk. Egy olyan atyának a gyermekei, aki láthatatlanul, nem dicsekedve, nem önmagát előre tolva, nem az elismeréseket és a dicsőséget learatva, hanem szerényen háttérbe húzódva. Azt kell mondjam, hogy titokban gondoskodik rólunk. Értek, tárjuk föl a mi szívünket ő előtte. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan jó, hogy így szólíthatunk. Olyan jó, hogy te elnézed a mi kemény szívűségünket. Elnézed azokat a csíntevéseket, amelyeket bizony sokszor elkövetünk, és ezek nem is annyira apró dolgok. Megbántunk sok mindenkit. Megsebezzük a másik embert. És végső soron téged bántunk ezzel meg. Neked, atyánk, az a legfájdalmasabb, amikor te gyermekeid, mi testvérek egymást bántjuk. De Istenünk, tudjuk azt is, hogy amikor kemény a szívünk, önmagunkat is megfojtjuk, és önmagunknak is nagy károkat okozunk. Hálát adunk azért, hogy az Úr Jézus által tanítasz bennünket. Tanítasz arra, hogy fogadjuk el egymást úgy, mint egy gyermek az ajándékot. Fogadjuk el egymást, azokat az embereket, akiket mellénk rendeltél, szeretteinket, családtagjainkat, hitben testvéreinket. De fogadjunk el minden olyan ajándékot, amellyel a mi életünket ellátod, amellyel jól tartasz bennünket. Fogadjuk el az igét is, amely lehet, hogy nem mindig simogat, nem mindig azt mondja, amit hallani szeretnénk, hanem gyakran megfed. Gyakran valóban azt érezzük, hogy megsebesít. De tudjuk azt is, hogy csak a bűnös énünket, megkérgesedett szívünket akarja feltörni. Könyörögve kérünk, maradj velünk, Istenünk, a mai nap további részében árasz ki ránk a kegyelmedet, hogy mi dicsőíthessünk téged. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben is, ami Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.